96,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. A könyvnyomtatás forradalmi korszakát idézi meg a Hatvani Lajos Múzeum új kiállítása. Módszertani megújulást hozhat a szakképzésben a svájci magyar együttműködés. A szakképzés fejlesztését szolgáló pályázaton nyertes Nyíregyházi Szakképzési Centrum számára komoly lehetőséget jelent a projekt. Háromnapos mátrai bornapokra várják az érdeklődőket Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Módszertani megújulást hozhat a szakképzésben a svájci magyar együttműködés. A szakképzés fejlesztését szolgáló pályázaton nyertes Nyíregyházi Szakképzési Centrum számára komoly lehetőséget jelent ez a projekt. Pivonka Szilvia főigazgató helyettes kiemelte, a centrum jelenleg több mint 300 vállalkozással, mint duális partnerrel áll kapcsolatban. Ezeket a gyakorlati oktatást erősítő partnerkapcsolatokat azonban még szorosabbra szeretnék fűzni, például mentorok biztosításával.
A projekt alapú oktatás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy választunk egy témát, egy problémát, hagyjuk a tanulókat ötletelni, hogy hogyan oldanák meg, hogyan viteleznék ki mondjuk egy adott terméknek a létrehozását, és a tanár főként mentor szerepet vállal, támogatja, irányítja, és aztán végül létrehoznak egy produktumot, egyénileg is lehet, illetve közösen is lehet. Ugye ez azért nagyon fontos, mert a vizsgán is tulajdonképpen egy terméket kell majd egy produktumot előállítani a vizsgázóknak ahhoz, hogy megkapják a szakmát. A pályaorientációnál is nagyon fontos lenne, hogy a vállalkozások bevonásra kerüljenek, illetve jelenleg nagyon sok szervezet lát el pályaorientációs tevékenységet, azaz próbálja segíteni már 5., 6. osztálytól az általános iskolás diákokat, hogy merre induljanak el, milyen szakmát válasszanak maguknak. Nagyon sok vállalkozással állunk kapcsolatban. Körülbelül 320 azon vállalkozásoknak a száma, akikkel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái duális képzés keretében együttműködnek. Most ezt az együttműködést szeretnénk szorosabbra fonni egy együttműködési megállapodás megkötésével, és azzal, hogy a vállalkozásokhoz is biztosítunk majd mentorokat, akik segítik őket ennek a tevékenységnek a minél hatékonyabb elvégzésében.
A könyvnyomtatás forradalmi korszakát idézi meg a Hatvani Lajos Múzeum új kiállítása. Az érdeklődők nem csak régi köteteket láthatnak, hanem megismerhetik a 16.-17. századi nyomdászat mozzanatait is. Az interaktív tárlat betekintést nyújt abba a világba, ahol a betűk még ólomból készültek, és minden oldal egy külön mestermunka volt. Részletekről Kökény Ferenc igazgatót hallják.
Hát ugye a címválasztás azért lapról, és a 16.-17. századi könyvek a gyűjteményünkben, tehát gyakorlatilag pont a könyvek kora miatt választottam ezt az időszakot. Hát ez egy rendkívül érdekes időszak, hiszen három része volt szakítva Magyarország. Ráadásul a török alatt nem igazán lehetett nyomdát alapítani. Nyugat-Európa száguldott, és mi Kelet-Európában állandó háborús fenyegetettségben gyakorlatilag kevésbé fejlődtünk, és ez tükröződött a nyomdák, nyomdahelyek számában és a kiadott munkák, művek számában. De úgy gondolom, hogy mint hogy nekünk sem sok könyvünk van ebből a korszakból, egy egyházi könyvtárnak nyilván sok van, de ők is megbecsülik, de mi is megbecsüljük, mert kevés példányszám, és amikor restaurálva lettek a könyvek, és a legutóbbi is restaurálva lett, akkor felmerült bennem az, hogy érdemes lenni egy kiállítást. És csak a könyvekről, a szerzőikről kevésnek találtam, és úgy gondoltam, hogy egy kis európai kitekintés a kezdetektől fogva, illetve a nyomdászat történet vonatkozásában, illetve pont a korszakra a 16. és 17. századi magyar nyomda történetről is készültek, tehát tartalmilag tablók, és kiegészítette még a kiállítást egy kis filmmel, ahol egy régi, egy rekonstruált Gutenberg időkből rekonstruált nyomda műhely látható, tehát ott gyakorlatilag a tintázás és maga a sajtolás művelete tekinthető meg, és vásároltam két reprint kiadást a Verbőci 3-as könyvének a két kiadását. Az egyik 16. a másik 17. században lett nyomtatva, az kézbe is lehet fogni, át lehet lapozgatni, tehát az nem olyan értelemben műtárt, mint a vitrinek alatt levő könyvek. Jelzések vannak, hogy milyen eszközök voltak, betűszeklény, akkor szedősín, ezek mindig speciális feljegyzések, akkor milyen típusú betűket használtak, akkor egy helységen belül majd minden tevékenység, eleinte nagy helységen belül minden tevékenység folyt, és hát maga a sajtológép, az olajsajtolásból, mert Dél-Európából terjedt fel északra ez a olajsajtolás technikája, és hát hogy ezt megvalósították a nyomdászatban is, mármint nem az olajsajtolást, hanem azt, hogy a sokszorosítást, és az, hogy ezzel gyakorlatilag meg tudták sokszorozni a kiadott munkákat, legyen az metszet, könyv, falragaszó, korbeli, kezdetleges újságok, névjegyek, meghívók, sőt étlap. 1495-ből étlapról is van tudomásunk, ami ugye nem magyar nyelvterületen készült, de óriási forradalma volt a nyomdászatnak.
Háromnapos mátrai bornapokra várják az érdeklődőket Gyöngyösön, május 30-ától június 1-ig. Cél az, hogy minden korosztályt kiszolgáljon az esemény. A fellépők mellett pedig természetesen előtérbe kerül a bor, de egyéb kísérő programokra is számíthatnak majd. Azok, akik kilátogatnak a hónap végén a gyöngyösi főtérre. A részletes programokról a Művelődési Központ honlapján tájékozódhatnak. Válik István rendezvényszervezőt Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Kiemelt rendezvény és itt a plakát, és számolgattuk, hogy azért bőven van helyi is, meg bőven van repertoár is nagyon sok résztvevővel. Most akkor mutassuk be röviden, ugye erre május végén kerül majd sor, illetve hát június első napján. Nézzük, hogy hogyan állítottátok össze a mátrai bornapokat 2025-ben.
Hát, hogy hogyan állítottuk össze? Igazából már megvan egy koncepció, ez most már kialakult, ami hát inkább csak ilyen vezérfonal, nem pedig komoly keretek és határok, hanem egy vonalon próbálunk végigmenni. Ugye ez úgy néz ki, hogy a pénteket azt így egy kicsit így a középkorosztálynak próbáljuk belőni, a szombatot fiatalosra próbáljuk csinálni, a vasárnap pedig a régebb óta fiatalok napja, úgyhogy ez a koncepció, és hát ennek megfelelően válogatjuk ki ugye a főfellépőket is, illetve az egyéb programokat. Összességében annyit, hogy ugye 21 produkció lép színpadra a három nap alatt, és kicsit több, mint az egyharmada helyi fellépők, mert hogy ez is egy koncepció, illetve valamiféle küldetés is, hogy a nagy színpadra, a kiemelt rendezvényre próbáljunk minél több helyi produkciót is felvonultatni. Egyrészt azért, hogy a helyi közönség még inkább megismerje őket, illetve hát az nekik is mindig egy fajta presztízs, meg egy jó érzés, hogy a város nagy színpadán lépnek föl, úgyhogy most a 21 produkcióból 9 helyi produkció lesz, úgyhogy ezek az arányok.
A tartalomban gazdag, ugye figyeljük itt a péntektől a vasárnapig terjedő időszakot, és mindahányszor az első nap az ugye figyelembe viszi még, hogy munkanap van, tehát igen, valamikor este 5 körül kezditek. A második nap viszont tartalmában meglövi a délután 3-at és egész késő estig, igen. És a harmadik is.
Jellemzően néptánccsoport szokta kezdeni a programot, most nem így lesz. Most a Meseházikó fogja indítani egy ilyen musical összeállítással, tehát a gyerekek fognak énekelni, illetve hát a fiatal színjátszók. 17:30 pedig Torres Dani érkezik, egy trió formációval.
Kedves hallgatóink, Most az időjárásról. Többfelé derült lesz az ég, de délnyugaton, valamint az északi középhegység tágabb térségében is képződhet réteges felhőzet. Csapadék már nem valószínű, gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a derült északi északkeleti tájakon gyengén fagyhat, míg a felhős délnyugati részeken enyhébb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 11-én, vasárnap. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik a mai nap hírszerkesztő bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római cím templomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, adásunk tartalma. Nem csak egy hely, a kultúra helyi központja a Vigadó, kisújszállási esettanulmány címmel írt tanulmányt a település kulturális életéről és ebben a Vigadó szerepéről dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, a település Pro Urbe díjas volt alpolgármestere. Egymás segítése és a kölcsönös bizalom. Erről is szó volt a Nobel-díjas Karikó Katalin és kutatótársai beszélgetésén. Egész évben megvásárolhatók az Egrivár borának választott nedűk. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát, kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármesterét. A beszélgetést itt készítjük kisújszálláson. Az egyik kutatási témájának az a címe, hogy nem csak egy hely, a kultúra helyi központja a Vigadó, kisújszállási esettanulmány. Ha Karcag felől érkezünk be a városba, akkor beérve a városközpontba, bal oldalról meglátunk egy impozáns épületet, ez pedig a Vigadónak az épülete, és erről van szó, erről készítette a kutatását. De kezdjük azzal, hogy elhelyezzük kisújszállást Magyarország térképén. Hol helyezkedik el kisújszállás?
Kisújszállás a legjobb helyen helyezkedik el az országban. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, hiszen ugye a Dunától és még a Tiszától is keletre, azonban a fővárostól mintegy 130-40 kilométerre keletre, Debrecentől a vidéki Magyarország fővárosától, a második legnagyobb magyar várostól pedig 80 kilométer nyugatra, és most már alig röpke fél évszázad elteltével lassan el is készül az M4-es út is, tehát akár a Liszt-Ferenc repülőtér is elérhető lesz egy óra hossza alatt, a fővárosban is kényelmesen benn vagyunk másfél óra alatt, úgyhogy ez kis lépés egy embernek, de nagy lépés a városnak és az országnak, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már ilyen szempontból is egyébként is jó volt mindig a közlekedés földrajzi fekvése, tehát a 100-as vasúti fővonal mentén, úgyhogy igazából itt mindig csak az infrastruktúra fejlesztéssel voltak gondok, magának a városnak az elhelyezkedése ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy kedvező. Igazából, ahogy mondtam, elérhető egyre könnyebben a főváros, Debrecen, elérhető a Tiszató, és hát mindezeken túl én úgy gondolom, hogy kisújszállás az a település, ami méretei ellenére olyan egyediségekkel, olyan unikális jellemzőkkel, szellemi és fizikai kincsekkel rendelkezik, hogy nyugodtan merem állítani, hogy a térségben, akár az országban, de bizonyos szempontból még a kontinensen is egyedülálló, sokáig egyáltalán nem használt, most már kis lépésekben használni kezdett, és reméljük az új város vezetéssel egyre nagyobb mértékben kihasznált értékekkel rendelkezik.
Társadalmi, demográfiai szempontokból mi jellemzi kisújszállást, illetve ha kitágítjuk a környezetét, a nagykunságot?
Én azt mondhatom, hogy ilyen szempontból a statisztika is ezt mutatja, a kutatások, minden, és a napi tapasztalat, hogy az Európa egy jó részén, meg a világ egy részén, a fejlett és közepesen fejlett világ jó részén tapasztalható szolid, tragikus jellemzők, amik itt is hatnak a demográfia kapcsán. Ez ugye azt jelenti, hogy fogyatkozó népesség, előregedő népesség, a magasabban képzettek, fiatalabbak elvándorlása jellemzi, és itt ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem csak magyar sajátosság, tehát szó nincs róla, vannak ilyen térségek Németországban, Franciaországban, Romániától elkezdve az Amerikai Egyesült Államokig, de meglepő módon még egyes térségekben, Afrikában vagy akár Ázsiában is, nyilván itt ugye jóval kisebb mértékben. Azt mondanám, hogy a globális északnak, amit tehát tényleg a fejlett meg a közepesen fejlett országokat, ahogy apostrofáljuk, nálunk ezek különösen égető problémák. És erről van szó, tehát kisújszállás is, meg a nagykunság hat települése fogyó, előregedő, átalakuló népességgel rendelkezik.
de ennek ellenére van igény kultúrára, hogy milyen jellegű kultúrára, az kiderül a tanulmányból, aki majd ezt elolvassa, illetve majd itt a beszélgetés során, és fogjuk ezt érinteni. A Kisújszállás a Nagykunságnak a kulturális fővárosa. Gondolom ezért is fontos volt önnek, hogy foglalkozzon a Vigadóval, mint egy emblematikus épülettel, és nem csak épület.
Így van, pontosan. Nagyon régre visszanyúló kutatások, különösen a hanyatló nyugaton, amikor már évtizedek óta kutatják, hogy a kultúra mennyire nagy üzlet, és ők ugye praktikusabban fogják meg ezeket a dolgokat, tehát biznisz az mindig biznisz, és nálunk is ugye a szokásos megkésettségünkből adódóan meg kicsit töredezettebben, de nálunk is folynak már régóta ezek a kutatások, a kultúra alapú fejlesztési, városfejlesztési lehetőségek, például az én professzorom, néhai Süli Zakar István professzor úr is foglalkozott ezzel, meg még jó néhányan a nagy nevűek közül itt Magyarországon, vagy akár Zé Karvalics László, ők, akik tényleg óriásit alkottak ezekben az elméleti kérdésekben, és ők is már leírták évekkel, de akár évtizedekkel ezelőtt, hogy igenis van lehetőség kultúrára alapozva, tehát itt én a kultúrát a legtágabb értelmében értelmezem az ő munkásságuk nyomán is, tehát nem csak annyi, hogy zene, tánc, mozi, film, népművészet és a többi, hanem az UNESCO, amit a 80-as években a mexikói nyilatkozatban megfogalmazott, a kultúra az, amit az emberiség a természethez hozzátett. Nyilván én itt a pozitív oldalát tekintem, nem a műanyag szemét és a többi hasonló, mert az csak elvett, de egyébként pedig a kultúra tényleg nagy üzlet, ahogy ezt már megfogalmazták amerikai, meg nyugat-európai kutatók is, és valóban erre alapozva részben a hagyományaink megőrizve, megújítása vagy megújítva megőrzése nagyon fontos. Az önmagáért való ápolás is nagyon fontos, de én úgy gondolom, hogy ki hogy állítja be, hogy sajnos, vagy ki úgy, hogy szerencsére, egy olyan világban élünk, ahol bizony pénzről beszélünk, pénzből élünk, és hát egy településnek, ha vannak kiváló adottságai, akkor azt használni kell, és tudni is kell eladni.
A Vigadót mikor és milyen céllal építették itt Kisújszálláson?
Nagy eleink a városépítő legnagyobb polgármester, eddig legnagyobb polgármester Gál Kálmán 32 éves regnálása alatt, ugye ő a 19.-20. század Magyarország legszebb korszakának idején regnált Kisújszálláson, és bennük merült fel, hogyha 1899-1900-ban alig egy év alatt felépült a Magyarország legszebb városházája, akkor esetleg egy évtized múlva a kultúrának is egy fellegvárat kell építeni, és így történt, hogy 1911-ben felépült a Vigadó, egy gyönyörű épület a városban, egy foghitelken felépült ez az épület, és ennek köszönhető az, hogy bálnak, közösségi összejöveteleknek, adott ez helyet színházi előadásoknak, nagyon színvonalas színházi előadással nyitotta meg a kapuit a Vigadó. Nagyon mókás volt, hogy az egész városban akkor még igazából nem volt világítás, de hát a Vigadó az fényárban úszott a megnyitókor, tehát nagyon sokat adtak erre, és hát az úri közönség mulatott, ahogy mondtam, színházi előadások, opera, operett, minden társasági összejövetel, színvonalas báloknak adott helyszín, és ahogy telt múlt az idő, mozi költözött bele, és hát a kor követelményeinek, az adott kor követelményeinek, illetve lehetőségeinek fényében működött ez a patinás épület.
Viszont volt egy időszak, amikor be kellett, vagy bezárták a Vigadót, annak mi volt az oka, illetve hogyan indult újra, hogyan lett újra az kultúra helyi központja?
Igen, az úgynevezett rendszerváltás elég mostohán alakult itt is a térségben is, illetve a városban is. Nem tudom, hogy mennyire voltunk mi erre felkészülve, vagy mennyire értettük mi ezt az egészet. Minden esetre pár év lejtmenet után a végén egy teljesen méltatlan helyzetbe került az épület, mind szellemiségét tekintve, mind fizikai állapotát tekintve, és 2000-ben be kellett zárni az épületet. És hát már ott tartott, hogy annyira leromlott a fizikai állapota, és tényleg egy blight volt, egy penész volt a városközpontban, hogy lehet, hogy le kell bontani. Ugyanakkor szerencsére az akkori városvezetés nagyon a kultúrában látta a megújulás lehetőségét, illetve szerencsére műszaki emberekként azt is meglátták, hogy ez egy olyan érték, amit ha veszni hagyunk, akkor ebben az értékvesztett világban azért egy olyan szeletet tűnik el a történetünknek, ami az identitásunkat is azért jócskán kikezdheti. És hát itt jött össze, hogy a Európai Uniós pénzekből nyert a város, és a városközpont 3 szakaszban megújult, és annak én mondhatom, hogy az égköve ez volt, a Vigadó megújítása a 2010-es évek elején, és olyan meglepetésekkel is szolgált az épület, hogy amikor elkezdték, mert ha építünk előtte, bontani is kell valószínűleg, hogy olyan befalazott ólomüvegekre bukkantak, ami egy évvel és egy pár 10 millió forinttal még megdobta a költségeket. Állítólag az üvegablakok Rótmiksa műhelyében készültek, tehát nem akárhol. És hát amikor 2015. szeptember 25-én megnyitottuk az épületet, hát én úgy gondolom, hogy az úri közönségnek a lélegzete elakadt, mikor meglátta, mikor először kinyíltak az ajtók és bemehettek a díszterembe. Én úgy gondolom, hogy nem csak a városban, nem csak a térségben, hanem az ország bármelyik pontján meg lehetne irigyelni ezt az épületet. És ráadásul ez nem csak egy önmagáért való esztétizáló épületfelújítás volt, hanem ennek a szellemiségét szerettük volna nemhogy visszaadni, hanem bővíteni és megújítani, és a 21. század elvárásaihoz, igényeihez igazítani.
Thank you.
A kisújszállási vigadó a térség kulturális életében betöltött szerepéről dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a település Pro Urbe díjas volt alpolgármesterével beszélgetünk.
Kultúra az egy közösségteremtő erőnek is kellene, hogy legyen. Milyen jellegű kulturális programokat szerveznek itt ebbe az épületbe ide?
Nyugodtan kijelenthető, hogy ha még van ilyen megkülönböztetés, mert ma már nem biztos, hogy ezt is sokan elfogadják, de a magas kultúra és a populáris kultúra egyaránt színteret talál itt magának. Színházi előadásoktól kezdve, mozi előadásokon át, szalagavatókig, bálokig, tudományos előadásoktól, a könnyed műfajig, a könnyű zenei koncertig, a legmenőbb magyar stand-uposok előadásaig minden megtalálható. Folyamatosan is nagy intenzitással kihasznált az épület. Kiállítások természetesen, fogadások, helyi civil szervezeteknek a rendezvényei, fotókiállítások, minden. És ha valaki még egy kicsit másra is vágyik, akkor van gyermekkuckó, úgyhogy lehet szülinapozni, játékvárazni a kisgyermekes családoknak, baráti köröknek, van üvegtermünk, lehet táncpróbákat, tánctermünk is van, van egy bowlingunk a tetőtérben, tehát aki az ilyen szórakozásnak hódol, megteheti egy büfével egybe kötve, illetve hát a vigadóban tényleg nagyon lelkes, kedves kolléganők által működtetett cukrászda és kávéház is van, tehát én úgy gondolom, hogyha valaki ki akar kapcsolódni, és messze nem csak a kisújszállásiak, mert ez kifejezetten igényünk volt, hogy ne lehessen félreérteni, hogy nem biztos, hogy a város el tudná tartani. Mert bár sokan vágynak a kultúrára, de tudjuk, hogy azért minden mennyibe kerül, és milyen pénzekbe kerül, és azért nekünk kifejezetten célunk volt, hogy innen a térségből is, tehát a Kunságból is, de akár Hajdú-Biharból, Szolnok környékéről is, illetve bárhonnan, mert jönnek ide Budapestről is, hogy nekik is szórakozást nyújtsunk, és mindig ez fontos, hogy magas színvonalú legyen ez.
Kutatásában arról is volt szó, hogy kiknek szerveznek ide programokat, tehát tulajdonképpen ez a vigadó, mint hely, nem csak a helyieknek szól.
Messze nem a helyieknek. Ez kifejezett cél, és én úgy gondolom, hogy a 2024. október 1-e óta regnáló új dinamikus városvezetésnek is ez lesz a kifejezett célja, és ezt meg is kell érteni az embereknek, hogy a turizmus az mindig más vidékekről szól, akiket ide szeretnénk vonzani, tehát ezt kell már belátni, hogy nem csak önmagunknak szolgáltatunk, tehát ki kell lépni a hazai piacra is, de én vagyok olyan elvetemült álmodozó, hogy a nemzetközi piacra is ki kell lépni.
Magát a vigadó épületét el szeretnénk helyezni kisújszálláson belül, tehát hogy milyen kulturális egységbe tagozódik ez be.
Igen, ez a művelődési központ és könyvtár része, nyilván ez az emblematikus épület, 2012-ben az akkori képviselőtestület nekik delegálta a kultúra egészét kisújszálláson, de ez is egy nagyon szép dolog, ez is ugye a kutatás egyik témája, hogy hogyan intézményesült, és hogyan ragadt meg ez a név az emberek fejében. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy művelődési központ és könyvtár Kisújon, eléggé el nem ítélhető módon sokan most mit mondjanak erre? Tehát oké, egy hangzatos név, intézménynév, egyébként meg ha azt mondjuk, hogy vigadó, aha, és akkor ugye ez az aha élmény, amikor, mert most lesz 10 éve egyébként szeptemberben idén, hogy ugye megnyitottuk, tehát már lehet értékelni a teljesítményt, és már ennyire szervesült a tudatban. Tehát, hogy a vigadó az egy szimbólum. Az épület, a rendezvények sora, amit szerveznek benne, és szimbólummá vált.
Milyen lehetőségeket rejt magába ön szerint, illetve a kutatásai szerint ez az épület a kultúra szempontjából?
Igazából ez egy megtartó erő, én úgy gondolom, tehát csak így tudunk tovább élni. Én azt mondom, hogy ne jöjjön el, de lehet, hogy egyszer meg fogjuk azt tapasztalni, hogy most mindenki eltartott újjal finnyáskodik, hogy még ez is hiányzik, meg az is hiányzik, aztán lehet, hogy 15-20-30 év múlva örülünk majd, hogyha lesz fűtés a lakásban, meg lesz egészséges ivóvíz, és akkor lehet, hogy nem is voltam túl pessimista, hiszen egy változó és folyamatosan változó világban élünk, és bár én egy őskövületnek számítok ilyen szempontból, de be kell látni, hogy a digitalizáció akár az értékesítésben, eladásban, jegyértékesítésben vidékre teljesen meg kell, hogy valósuljon, tehát egy ilyen lehetőség. Aztán amit én is látok, hogy a marketing tevékenység intenzifikálása, ez teljesen biztos, és úgy, hogy itt vált válnak vetve, tehát azért mégiscsak először egy városról beszélünk, Kisújszállásról, és a városmarketingnek és a turizmusmarketingnek azért szerintem egymást kiegészítve kell zajlania. Úgy a kisújszállásiaknak üzeneteket megfogalmazva, mint a vidékieknek, adott esetben a külföldieknek. Aztán lehet, hogy engem ezért sokan el fognak ítélni, de a kultúrát piacosítani kell. Nincs mese. Ezt is meg kell vizsgálni, és én úgy gondolom, én ezt mikor még alpolgármester voltam, és egyedül maradtam, de képviseltem, hogy fizetni kell. Bocsánat, a kultúráért fizetni kell. Mikor jönnek ezzel, hogy miért nem ingyenes, meg az, ez nem ingyenes, az nem ingyenes, egy előadót sem tudok megnevezni, aki ingyen eljött volna kisújszállásra, vagy bárhova. Nem tudom, hogy esetleg, ha bemennek bármelyik élelmiszerüzletbe, ott arra hivatkozva, hogy ő kisújszállási, kap-e bármit ingyen, esetleg elmegy tankolni a kútra, ott kap-e bármit ingyen, és így tovább, vagy amikor a cigarettát megveszi naponta 2-3 dobozzal az alkoholt és a többit, hogy akkor azt hogyan kategorizálja. Igenis, meg kell fizetni a kultúrát, aztán ezzel tudni kell együtt élni. Amit én nagyon szeretnék, és egyébként ebben is nagyon jó törekvések vannak, ezt tovább kell erősíteni, hogy akár hát, tehát a helyi vállalkozásoknak a termékeit, ami őrzi a nagykunság kultúráját, azokat is, hogy minél inkább az eladás a piacosítás irányába vinni. Tehát tényleg szerintem parádés, amit itt az asszonyok csinálnak, hímzés, öltések kapcsán, csipkeverés, és ha ezeket a piacra vinnénk, én továbbra is tartom, hogy mi az aranyzsögön üldögélő koldus vagyunk. Ez teljesen biztos. Hát, és aztán amint szerintem nagyon fontos, hogy mivel ugye erős demográfiai problémákról beszélünk, valahogy megszólítani az ifjúságot. Nyilván ez nem csak kisújszállás problémája, hanem szerintem ezzel küzd a fejlett világ, vagy ahova már ugye ennyire erősen behatolt a digitalizáció, hogy hogy lehetne vajon elszakítani őket a mobiltelefontól. Attól az álságos, többnyire buta és közönséges, semmire való világtól, amit ilyen celebek meg én nem tudom kik képviselnek. Tudom, nyilván a szemetet fogyasztani mindig egyszerűbb és könnyebb szellemi és fizikai értelemben is egyaránt, de hogy az élet ennél több, és talán sokkal több, és milyen szépségei vannak, ami tartós szépség. Tehát nem egy évente, fél évente, vagy havonta lecserélendő és lecserélhető a turbókapitalizmus által erőltetett szemét. És hát, amit én még annól leírtam, ugye ez még tavaly előtt készült a cikk eredetie, úgyhogy én nagy lehetőségnek látom a megújuló városvezetést. És lőn, mert 2024. június 9-én a változásra szavaztunk, a dinamizmusra, az újításra, meg is valósult, és október 1-én egy dinamikus, fiatalnak mondható városvezetés, a 3 főből 2 megújult, úgyhogy ők már azért a város határát jelző táblán is kicsit túllátnak, mert ők már járták a világot, tapasztaltak keleten és nyugaton elég sok mindent, több idegen nyelven beszélnek ezek a városvezetők, úgyhogy én úgy gondolom, és egyrészt a város iránt érzett elkötelezettségük, szeretetük és tiszteletük, meg hát az, hogy tessék bizonyítani. Tehát ilyen kellemes és ösztönző kényszerek is működnek itt, és hát az tisztán látszik, hogy szeretnék letenni a névjegyüket, és nagyon újra gombolják a kabátot. Én sok sikert kívánok nekik.
A kisújszállási Vigadó kulturális életben betöltött szerepéről dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát hallották. Kis Újszálláson a Nobel-díjas Karikó Katalin kutatótársaival, professzor dr. Pardi Norbertel és dr. Szabó Gáborral beszélgetett egy közönség találkozón. Most ebből hallanak egy részletet.
Norbit a Kossuth Lajos utcán ismerkedtem meg vele, ugye, mert igaz, hogy a nagyapját és a nagynényét, meg az egész családot, apukáját is ismertem, de ugye Norbi eljött is, hogy megkérdezte, hogy mi van, mit csinálok, ugye én ott Amerikában, és hát beszélgettünk az RNS-ről, Messenger RNS-ről, meg a pseudo-uridinről, meg ilyenekről. Hát 11-ben már ott Amerikában operálta itt az egereket, és együtt dolgoztunk. Itt 2012-ben eljátszottuk azt, hogy a szüleink, vagyis hát a Norbi nagyszüleje, a nagypapája, meg az én apukám, hogy is álltunk ott a Hentes üzletnek az ajtába. Ugye itt egyből kint a Vigadónál, a most már cukrászda lépcsőjén álltak ott, mi meg a laboratóriumban. Hát, tehát Kisújszálláson találkoztam Norberttel, és Gáborral is Kisújszálláson találkoztam. Köszönet, hogy ugye Tucza Lajos és az akkori vezetés elhatározta, hogy az elszármazottak találkozóját megszervezi. Itt ez egy kép, ez egy Gábor és én beszélgetünk a gimnáziumnak a torna termébe. Ekkor találkoztunk először, és rengeteg mondani valónk volt egymásnak. Aztán kapcsolatban maradtunk, úgyhogy már később már a BioNTech-nél Németországban itt már együtt dolgozunk. Hát van még egy kollégánk, a kis Attila, aki szintén biológus, és hát Attila, meg a Gábor, meg én, ugye az itteni gimnáziumba érettségiztünk, hát Norbi, ő elment Szolnokra, de azért megbocsátjuk neki, mert ugye azért Norbi, azért ugye ő is a Jatéra vagy járt, ugye, meg az esztét végezte Szegeden, és a Kis Attila is ott járt, én is oda jártam, szóval azért az is közös bennünk, és hát Kis Attilával is együtt dolgozunk, és hát igen, itt összejövünk, összejöttünk 2018-ban egy Kisújszálláson, aztán 22-ben, amikor a tudományról beszéltem, aki itt volt, az emlékezhet rá, aztán hát együtt voltunk konferenciákon. Aztán itt pedig már Philadelphiában vagyunk, és ez itt a kisújszállási szalmafonóknak a tojásai. Köszönjük szépen. Húsvétkor mutogattuk itt ezt, és hát legutoljára itten Szegeden novemberben találkoztunk, már mind a négyen itt vagyunk. Én azt szeretném, hogy emberek megértenék jobban egymást. Tehát itt olyat, amit mi mindnyájan tudunk tenni, hogy biztos nekem is lenne mások rám valami kifogásolni való, vagy valami, ne az legyen a cél, vagy ne az legyen az ember előtt, hogy most a másik hogy mit csinál, vagy hogy él, vagy hogy viselkedik, hanem hogy lássa az ember társának a jó oldalát, és hogy segítsék egymást. Ugyanúgy, amit mondtam, hogy azért vagyunk itt, mert mi is segítettük egymást. Legfőképpen én titeket, de mindegy. Ti is ugyanúgy visszasegítettetek, és Gábor is ugyanúgy nap mint nap, hát már hétfőn is egész nap együtt fogunk dolgozni, és hát mindig, tehát egy ilyen kölcsönös bizalom, hogy az ember, ha a szomszédja hangos, ne menjen át és kiabáljon, hogy minek ilyen hangos, hanem próbálja megérteni, és ha megérti, hogy jaj, hát ez egy idős ember, hát mert nem hallja, és azért is süteményt vigyen neki, és értse meg, hogy az egy ember is. Tehát ne a negatívokat vegye ki, hanem legközelebb lehet, hogy ugyanúgy hallja, hogy na, megint nagyon hangoskodik, de akkor megérti, hogy ja, hát igen, hát ő már öreg, és nem hall jól, és azért. Tehát ilyen egyszerű dolgok, amit mi mindnyájan tehetünk, csak hogy jobban megértsük az embertársainkat. Itt is mindenki, aki itt jelen van, azt szeretném. Ez a kívánságom.
Valahogy úgy ér véget egy nap, hogy nem ér véget. Lehet éppen az órák számában, vagy a világosság sötétségben éppen megtörténik a ritmus, de attól ezek a kérdések, amik foglalkoztatnak, szerintem mindnyájunkat, ezek nyilván napokon, éveken átívelnek. És ez pedig egy másabb filozófikus kérdés, hogy van az, hogy valakinek ez a motivációja megmarad. Roppant érdekes, nem tudom megválaszolni, nem a hosszú napok adják meg, mindig van valamilyen újabb kihívás, valamilyen újabb kérdés, de ez lehet, hogy a tudományhoz sincs köze, de mégis valamire rácsodálkozunk, én magam legalábbis valami feltűnik, és azt megpróbálom megérteni. Lehet, hogy egy másik emberről van szó, lehet egy kérdésről, lehet egy teljesen triviális dologról, de azzal szeretek foglalkoztatni, és ez az, ami állandóan tovább lendít.
Az én munkám az nagyon-nagyon változatos, úgyhogy nincs szükség különösebb külön motivációra, mert nagyon sok kérdés van, amire szeretnénk választ kapni, és mindig közelebb kerülünk ezekhez a válaszokhoz, és egyszerűen nem is érzi úgy az ember maximum, hogy mentálisan lefárad, de az érdeklődés meg a kíváncsiság az úgy nem szűnik meg létezni, úgyhogy ilyen értelemben ez nem is tekinthető kizárólagosan munkának, mert ezt azért szeretjük nagyon.
Én engem is a kíváncsiság vezérelt mindig, tehát itt egyikünk se a pénz, hát nincs ott pénz. Hát megmondom őszintén, hogy a vakcináknál azért nem fejlesztett soha senki vakcinát, mert az nem volt soha kifizetődő. És hát nem ez vezérli az embert, de én mostanság egyre többet gondolok arra, hogy mennyi ember félre van informálódva, mert olvassa ezeken a Facebookon, meg egyéb helyeken olyan embereknek a kinyilatkozásait, akik ugyanott tanulták az immunológiát, tehát abszolút nem tud semmit. És hát, és akkor elkezdik mondani dolgokat, ugye, hogy például ugye minek vakcina, mert hogy mit tudom én, nincs is kolera járvány. De ez az ember, ez egy jogász, aki nem tudja, hogy hát a kolerát attól van, hogy a poshat vizet is szól, és hát az nem olyan, hogy egyik emberről a másikra terjed. De persze, hogy nincsen, mert a csapból isszuk a vizet. És akkor, de az emberek, hogy jó, tényleg, hát nincs kolera járvány, mennyire igaza van. És egyszerűen hogy tudják így elvezetni az embereknek az információját, és hogy mit lehetne tenni, és hogy egyre inkább az van, hogy az az információnál már nem tudja egy átlag ember eldönteni, hogy most ez igaz, vagy nem igaz. De olyan sokszor hallja, hogy úgy veszi, hogy ez így van, hogy igaznak veszi, és hogy mit lehetne tenni, hogy az emberek segíteni őket, mert valójában a végén ugye az emberek, akik nem fognak vakcinát fölvenni, vagy gyógyszert, mert minek, ugye belehalnak, és hát ugye akkor már nem tud szólni, mert hát ha ugye meghal, akkor már nincs tovább, és akkor hogy lehetne segíteni az embereknek, ez engem nagyon izgat most, hogy mit lehetne tenni, hogy lehetne segíteni, hogy edukálni az embereket, hogy alapvető ismereteik legyenek, és ezben mindannyian, mint kutatók is felelősek vagyunk annyiba, hogy mi egymással szeretünk beszélni, és nem valakivel a szomszédnak elmagyarázni, hogy hát tudod, az immunrendszerben a T-sejtek, azok jönnek így, ugye meg kellene tanulnunk, hogy egyszerű nyelven beszélünk.
Én szoktam a szomszédokkal is.
És hogy te is?
Igen, csak nekem a szomszédaim is kutatók.
Szóval, hogy segíteni, hogy lehetne segíteni abban, hogy többet megértsenek, és nekünk egyszerűbben kell fogalmazni, hogy valamilyen képzetük legyen az embereknek. Tudom, hogy sokan azért vették fel a vakcinát, mert tudták, hogy mi vagyunk mögötte, és hogy becsületesek, és biztos nem mondtuk volna, hogy fölvegyék. Az unokám 6 hónaposan megkapta, a kis unokám, mindegyik, a gyerekem, a férjem, én, hát ugye, és hát, de hát ez emiatt vettek föl többen, de hogy a legtöbb ember, hogy lehetne, mit lehetne tenni, mert ha kimegyünk ugyanott, ahol a hamis információt kapják, ott ugye sokan okádják csövön a hülyeséget, és akkor, hogyha ugyanott mondjuk, akkor az ember nem tudja, most ez is kutató, az is kutató, ez ezt mondja, az azt mondja, hát nem tudja eldönteni, és hát ez izgat engem, hogy ez még rosszabb lesz most, hogy az mesterséges intelligencia olyan filmeket lehet gyártani, amit úgy néz ki, mint hogyha. Na most engem is ugye hirdetnek mindenfélére, ma már értisztítótól kezdve körömgomba ellenes anyagok, meg egyebeket fölvetítenek, ugye hát ha valaki alaposan megnézi a körömgombásat, például látja, hogy már meg is gyógyult a köröm, és még a szőr a nagy lába ujján is ugyanabban a szögbe áll. Tehát nyilvánvalóan csak Photoshop volt az egész. Vagy az értisztító, meg egyebek is. Akkor egy külföldi előadáson át teszik a számat, mintha magyarul beszélnék, hát angolul volt az egész, és akkor ugye az emberek elhiszik, hogy ezt én mondom. És hát kérem szépen, mondják meg a szomszédjaiknak is, ne vegyenek semmit se, soha semmit se fogok árulni az interneten. Jó? És hogy csak kicsalják a pénzüket. A körömgombás, aki megvette, azt mondta, hogy megnyomta, és levegő volt csak a tubusba. Még legalább ez, az nem árt. Ugye? Mert adhattak volna valamit. De volt, mondom, hogy az értisztító, hát kérem szépen, ha valaki az értisztító, hát Gábor, te még jobban tudod, ha egy plak lejön, akkor hal meg, ha tisztogatják ott. Tehát nincs az. Az ott van, az hamar el kell kezdeni, hogy ne legyen ott. Tehát ilyen nincs, hogy értisztító, meg immunerősítő. Hát ne tessék elhinni ezeket.
Kihirdették az EGRI Várbora 2025 pályázat eredményét. Fehér bor kategóriában a Varsányi Pincészet 2024-es EGRI csillaga, a rozék közül az Ostorosbor 2025-ös EGRI rozéja, a bikavérek közül pedig a Szurumi családi pincészet Bikavér Superior 2022-es évjáratot ítélték a vakbírálat alapján a legjobbnak, mondta el Tarsó József hegybíró, a bírálóbizottság elnöke.
Összesen 19 bor, ez 8 termelőt jelent. Igazából a csillagok azok most is a legnagyobb számban, 8 csillag, 4 rozé és 7 bikavér, és ami izgalmas igazából, hogy 14 klasszikus és 5 superior bor volt, tehát itt nem feltétlenül a kategóriák versenyeztek, hanem a borharmónia, és igazából ettől még izgalmasabb ez a verseny, hiszen a vakbírálat során azt keresjük, hogy minél harmonikusabb legyen egy bor, és minél szebb arcát mutassa, arról nem beszél, hogy ez egy nagy felelősség azért, mert gyakorlatilag egy éven keresztül, bármikor az év bármelyik részében ezt a bort kóstolják, akkor az biztosan olyan legyen, ami szép élményeket fog jelenteni. Igen, a két első mindenképpen a fehér és a rozé, ezek klasszikus kategóriájuk lettek, holott például a Csillagban volt 2 superior is, és ugye évjáratban is ott volt egy eltérés, hiszen azok 2023-asok voltak. Mégis ezt a bort éreztük a legjobbnak, és azt gondolom, hogy minden kategóriában ez az 5 bíráló azért azt gondolom, hogy egységesen ítélte meg az első helyezettet, és ez most már mondhatom, hogy évről évre így van, hiszen én jó magam részt veszek az elejétől fogva, és hát ugye általában a versenyeken is mindig az első és az utolsó az, ami szinte azonnal megvan, és közte, amik gyakorlatilag különböző stílusjegyű küvék, ott szokott lenni egyfajta komolyabb verseny. Ez gyakorlatilag ez egy ilyen Murphy-törvénynek is hívhatjuk.
Melyik kategóriában melyik pincészet nyert?
Az Egri Csillag kategóriájában egy Egri Csillag klasszikus 2024-essel a Varsányi pincészet nyert. A rozé kategóriájában az Ostoros Családi pincészet 2024-es rozéja, szintén klasszikus kategóriában, és az Egri Bikavérnél pedig egy 2022-es évjáratú, a Szuromi Birtok Egri Bikavér szuperiőrje nyert, úgyhogy egy másik évjárat, ha úgy tetszik, hiszen az előző évben szintén az ő szuperiőr boruk nyert, csak a 2021-es Bikavér volt.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.